mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt. Szép kívánunk, jó reggelt. 8 óra 12 perckor kívánunk. Jó reggelt, 2025. február 25-én itt a Millás reggel, a Rádió Café reggeli gazdasági Muppet Show-ja Gede Balázsa.
És Mihálovics Andrással, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, elmondjuk az elérhetőségeinket is. 0636 980 980, tényleg folytatnunk kell majd az előző beszélgetés, nagyon sok kérdés jött, elnézést azért, amiért ennyi idő állt rendelkezésre. Nem tudtunk feldolgozni jószerivel egyet se, illetve hát egy-két kérdést sikerült beültetni, de ezt majd természetesen folytatjuk sokféle.
Pótoljuk, mert nem tudtuk, hogy ennyire érdekel benneteket.
Szűrésre vonatkozóan, meg kifinanszíroz, mitől van a génhiba, úgyhogy számtalan olyan kérdés jött, ami még megválaszolásra vár.
No, de most menjünk tovább, egy gyors témaváltás következik ugyanis.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
No, Radványi Lászlóval, a PwC magyarországi vezérigazgatójával, valamint Mezei Szabolcsal, a PwC Magyarország cégtársával fogunk beszélgetni. Jó reggelt, köszönjük, hogy eljöttetek a stúdióba, adunk hangot is, itt vagy minden.
Sziasztok, jó reggelt.
Sziasztok,
jó reggelt. Volt már egy előzménye ennek a beszélgetésünknek, illetve a felmérésnek, hogy egy nemzetközi vezetői felmérésről van szó, amiben megkérdezitek a vezérigazgatókat, vállalatvezetőket, hogy hogyan is látják a világot. Ennek most a hazai felméréséről fogunk beszélgetni, illetve szó szerint, tehát egy kicsit a felmérésről is, hogy ez hogyan működik, hány vállalatvezetőt értek el, hogyan, mekkora a merítés, hogyan működik ez.
Így van, globálisan ez a 28. vezérigazgató felmérés, és 4700, idén 4700 vállalatvezető megkérdezésével, és a múltkor rosszul mondtam, mert azt mondtam, hogy 4702, 4701, hogy teljesen pontosak legyen.
Valaki meggondolta.
Annyira éreztük, mert felgyulladt az üzenetfal, hogy mi ez.
A múltkor interjú után 10 perccel később jött az SMS, hogy a honlapon más van, úgyhogy most muszáj volt korrigálnom.
Na, mi hallgatóink már csak ilyenek.
Így van, de a lényegre térve, Magyarországon ezt a 14. alkalommal készítjük el, és ezt a számot most nagyon megnéztem, hogy ne bakkézzek bele. 252 vezérigazgatót kérdeztünk meg.
Mm-hmm. No, és hát meghökkentően optimisták az én olvasatomban, vagy inkább óvatos optimisták, ezt majd ti elmondjátok. Mert ugye a hazai gazdasággal kapcsolatban azt olvasom, hogy 60% nyilatkozott optimistán, és a gazdaság gyorsulását 70%-uk várja.
Kicsit hadd árnyaljam. A magyar vezérigazgatókat megkérdeztük a globális gyorsulásról, és ott mondta 70% azt, hogy ők arra gondolnak, globális, hogy, igen, hogy 70%-ok gondolja azt, hogy a globális GDP gyorsulásának az üteme az javulni fog a következő évre, és ugyanez magyar gazdaság kapcsán 60% mondta ezt. Most azért nagyon nem mindegy a bázis, ugye a magyar gazdaság esetében arra talán emlékeztek, hogy 2024-ben a magyar gazdaság az 0,6%-ot gyorsult, ehhez képest, hogyha azt mondjuk, hogy 0,7 az már egy gyorsulás. Egyébként az előző évben is 60% mondta azt, hogy a magyar gazdaság az várhatóan gyorsulni fog. Azt vettük egyébként észre, hogyha a vezérigazgatói optimizmus nő, az nagyjából mutatja a GDP változás irányát, hogyha csökken az optimizmus, akkor ugye lefele megy, nő, akkor javul. Ebben az esetben azt látjuk, hogy stagnál. Ugyanannyira bíznak a magyar gazdaság változása, mint előző évben, úgyhogy mi azt feltételezzük ez alapján, hogy kiolvasható az eredményekből az is, hogy hasonló lesz a gazdasági növekedés mértéke, mint az előző évben.
Ugye konkrét számokat is kérdeztetek? Tehát, hogy tessék vezérigazgató megtippelni a gazdasági növekedést, euró árfolyamot, stb.
Abszolút. Gazdasági növekedés kapcsán a vezérigazgató becslés az egy 1,8%-os növekedés. Ugye ez az egyik kérdésfajtából, a konkrét kérdésből, de ha bizalmat nézzük, akkor a 0,6% is egy érdekes adatpont. Valahol a kettő közé becslik a vezérigazgatók. Infláció kapcsán 4,8%-ot becsültek, ugye ezt érdemes talán összevetni azzal, hogy mit mond az MNB, mi volt a igen. januári infláció, ugye ez egy kicsit pesszimistább, mint amit az MNB előrejelzett, kicsit jobb, mint ami most januárban történt. Euró árfolyamnak, átlagos euró árfolyamnak 415-öt jeleznek előre a vezérigazgatók.
Úgyhogy... Ebben ezek mentén, a számok mentén hova helyezik a saját eredményességüket?
Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, mert ugye mondhatjátok azt, hogy ez a 60% bízik a magyar gazdaság növekedésnek a javulásában, vagy gyorsulásában, 70% a globálisban. Egyébként a magyar olyan, ilyen magas értéket a globális gazdaság változása, vagy a globális gazdaságba vetett bizalomban nem mértük. Na ehhez képest a saját jövedelmük javulásában, vagy a saját vállalatuk jövedelmének javulásában csak 39% bízik meg. Aha. Úgyhogy ez azért, hogyha saját magukra néznek, és valószínűleg azért egy kicsit jobban értik a saját működésüket, mint a teljes globális gazdaságot. Vagy
ez nem ellentmondás? Egy kicsit? Egy növekedő gazdasági környezetet jósolnak, csak pont mi nem fogunk annyira, mint általában a gazdaság? Valami ilyesmi sejlik fel a háttérben?
Hát ez nagyjából ezt lehet kiolvasni egyébként ebből, aha. hogy bízom abban, hogy a többiek növekedni fognak. Hát én azért nem vagyok biztos. Saját optimista, majd fogunk beszélni egy kicsit, hogy mitől is aggódnak a vezérigazgatók. De ez az ellentmondás, ezt abszolút jól érzed, hogy ez benne van.
És fontos, hogy ez egy trend. Tehát ez a két tényező, ez 10 évvel ezelőtt még nagyjából egy szinten volt, és utána indult el lefele a saját szervezetre vonatkozó várakozás. Uh-huh. Globálisan is, meg itthon is, tehát ebben nincs különbség. Uh-huh.
Mennyire találnak el jól a vezérigazgatók adatokat? Mert ugye itt mondjátok, és ugye már nem először van ez a vezérigazgatói felmérés 14. alkalommal. Azért van visszatekintés arra, hogy amikor kéritek, hogy tippeljék meg mondjuk a tavalyi GDP növekedést, azt eltalálják általában?
A tavalyit azt mindenképpen találják azt.
Nem most a tavalyit. 2023-ban kérdeztétek
a 2020-t. Az egyik becslésünk az előző évre szokott vonatkozni. Nem, viccet félretéve, amikor a bizalomról beszélünk, és utána megnézzük, hogy ők akkor mennyire bíztak előző évben a következő éves gazdasági növekedés ütemének a változásában, akkor az nagyon prontos trendvonat utat 14 év alatt, hogy amikor a bizalom, amit mondtam az előbb, és a bizalom nő, akkor valóban a GDP pozitív irányba változik, amikor bizalom csökken, akkor negatív irányba változik.
Ez azért izgalmas, amit András kérdezett, ugye, mert itt van például euró árfolyam becslés is, és ugye az most kérdés, hogy ők most ilyen nagyon exakt makrogazdasági elemző eszközökkel becsülték, vagy egy várakozás van inkább benne, meg a kalkulációik.
Úgy kell képzelnetek ezt a felmérést, hogy ez egy nagyon erő, ez egy női interjú, amit a kollégáink, vezetőink, cégtársaim végeznek el a vezérigazgatókkal, komfortos környezetben, szóval nem arról van szó, hogy azt kérjük, hogy akkor ők erre készüljenek és elemezzenek, hanem épp arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mondjuk intuitív módon mit mondanak erre, mi az, amit úgy éreznek ezekben a témákban.
Mm-hmm. Így van, és ezek az értékek a válaszok átlaga, tehát mondhatjuk azt, hogy igen. itt a felmérés eredménye az a tömegek bölcsességét igyekszik mutatni. Egyébként a kérdésetekre egy konkrét válasz, hogy ha jól emlékszem, akkor az egyik évben az árfolyamot azt ilyen 10% pontosággal találták el, tehát így.
Volt olyan kommentünk a LinkedIn-en, hogy akkor most 4-15, akkor kezdjünk el most még eurót venni.
Ezt akartam, tehát, hogy 4-15-öt jósolnak?
Átlag árfolyamban.
Nyilván akinek nagy az import hányada, az esetleg fölül becsli, hogy legyen benne tartalék, az exportőr óvatosabb, az alul, tehát így is jöhet.
Szerintem ez inkább, azért ez végülis magánemberekről is beszélünk, szóval arról is van szó, hogy ő egyébként mit
gondol. Jó, kicsit térjünk át ilyen humán faktorra, mint szakember hiány, elérhetőség, hogy mindezeknek a megvalósítása, a megvalósíthatósága.
Ez már kicsit a jövő is egyébként.
Kicsit a félelem is szerintem.
Igen. Ez már a félelem rész?
Hát ez a félelem rész, ugye ezt minden évben meg szoktuk kérdezni, és itt van a klasszikus hármasunk, amiről a múltkor is beszéltem.
Igen.
Ugye, infláció, makrogazdasági volatilitás, geopolitikai konfliktusok. Ugye amit látunk, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar vezérigazgató kockázatérzékelési szintje az lényegesen magasabb, mint a globális mintája. Tehát ha megnézzük a globális összesítést, akkor azt látjuk, hogy ezekre a tényezőkre ilyen 20x%-os válaszok érkeznek. Ugye ez a magyar mintában ilyen 40 fölötti százalékos arányt képvisel, ugye ez az egyik. Ugye a másik dolog, hogy ez azért az elmúlt 3 évben egy ilyen csökkenő tendenciát mutat, tehát ennél a 3 tényezőnél az 50%-os sávból jövünk rá, most már 40% alá.
És ez ugye, még mindig nagyon magas.
Ez még mindig nagyon magas, így van. Ugye a harmadik pedig, hogy az említett három tényező mellé felzárkózott globálisan is, és itthon is a szakképzett munkaerő hiánya. Tavaly ez a magyar mintában magas érték volt, tehát a magyar nem igaz, hogy felzárkózott, mert ott volt. Illetve a kiberkockázatok. Tehát azt lehet mondani,
de jó, hogy ma úgy is megkérdeztem volna.
Aha. Igen.
Mert hogy ez meg egy akkora elterjedtségben van, és ugye nagyon sokat beszélünk, sőt külön rovatot is szenteltünk ennek pont azért, mert hogy lehet látni, hogy ez egy nagyon komoly gazdasági károkat okozó és nagyon komoly fenyegetettséggel járó történet. A szakember hiányra visszatérve azonban, mert már még beszélünk a kiberkockázatokról is, hogy egy nagyon furcsa helyzet van, hogy a technológiai fejlődés, lásd, mesterséges intelligencia, pont ez a lényeg, hogy ezt a feszítő munkaerő hiányt egy kicsit valahogy kifogjuk egyrészt. Másrészt azt lehet hallani, és a HR szakértőkkel beszélgettünk a műsorban, ők is mondták, hogy mintha kicsit lazulna, legalábbis a magyar munkaerőpiac egy kicsit lazulna, tehát nem az a feszes van, és már nem biztos, hogy a munkavállalók tudnak annyira diktálni, mint amennyire lehet, hogy ez a két tényező, ez mennyire játszik szerepet ebben a fenyegetettségben, vagy félelemben?
Igen, válaszok ketté a kérdést, hogy a mesterséges intelligencia vonatkozásában én ezt abszolút tagadni tudom, tehát tavaly is azt mondtuk, és idén is azt mutatják a felmérés eredményei, hogy nem áll fent ez a versenyző viszony az ember és a gép között, sokkal inkább ez kiegészítő. Tehát a munkavállalók, a kollégák produktivitását tudja növelni a mesterséges intelligencia, ez eddig oké, de az nem igaz, hogy a mesterséges intelligencia az munkahelyeket szüntet meg, munkahelyeket vált ki. Ugye a más kérdés a munkaerőpiaci helyzet Magyarországon, az szerintem egy bonyolultabb kérdés. Én azt gondolom, hogy itt vannak komoly problémák, egyrészt ez jön a felmérésből, másrészt van egy kihívás is, mert a vezérigazgatóknak egy jelentős része az inkább létszámot tervez bővíteni, mint megtartani vagy csökkenteni. Tehát itt van egy megnövekedett igény a jövőre vonatkozóan, a munkaerőre vonatkozóan. Igen. És ez egy óriási kérdés, amiből lesz kielégítve.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a szakképzett munkaerőt hiányát tavaly az infláció letaszította a legmagasabb szintre, de most visszajött, és itt fontos kiemelni, hogy nem a munkaerő hiánya, hanem a szakképzett munkaerő hiánya. Ugye az is egy érdekes tendencia, és az egyik vezérigazgató válaszolta nekünk, ezt mesterséges intelligenciáról sokat beszéltünk, hogy mesterséges intelligencia az jelenleg úgy látja, hogy egy olyan eszköz, ami keresi magának a problémát, amit majd meg fog tudni oldani. Nagyon sokat várunk tőle, ez látszódik egyébként a vezérigazgatói felmérésből is, hogyha megkérdeztük a vezérigazgatókat arról, hogy akkor mi mindent szeretne megoldani az AI-jal, akkor szeretné hatékonyabbá tenni a szervezetét, nagy magasabb minőségűvé tenni a reporting struktúrát, stb. Stb. Minden, amit ennek a kapcsán el tudtok képzelni, de föltettünk egy validáló kérdést, hogy egyébként, kedves vezérigazgató, te mennyire bízol meg a mesterséges intelligenciába abból kijövő eredményekre, meg általában, hogy az valóban meg fogja oldani a problémákat, és itt láttunk egy erős ellentétet. Nagyon bíznak a vezérigazgatók abban, hogy mi mindent akar. Nagyon erős ambíció van, inkább így fogalmazok, hogy mi mindent oldunk meg vele. A bizalom hiánya viszont nagyon alacsony. Magyarországon a legmagasabb a régióban, ez 38%.
Így van.
De mondjuk a régiós átlag, mondjuk Lengyelországban ott 15%.
Tehát ez nem a bizalom, ez a bizalom hiánya.
Ez a bizalom hiánya, ez azt jelenti, mondjuk, hogyha a régiót nézzük, közöket a régió, ahol a mi társaságunk is jelen van, ott a vezérigazgatók 81%-a nem bízik jelenleg a mesterséges intelligenciában, mint technológiában. Ezzel ellentétben egyébként több, mint 45-50% között. A Szabi próbálja mutatni a szlájdokat, de én még nem látom. De egy hosszú listánk van azokra a problémákról, amiből egyébként azt várják a vezérigazgatók, hogy megoldja.
Különbségek vannak, ugye például lengyel és a hazai vállalatvezetők között, ez valamiféle információ hiányra, vagy tudás hiányra alapozható?
Ezen sokat gondolkodtunk egyébként, hogy ez azért van, mert ott a technológiának a mondjuk az ilyen proof of concept jellegű, hogy elkezdjük próbálgatni, hogy mire jó, az előrébb tart, vagy visszább tart. Nehéz eldönteni, mert itt is azért egy vegyes kép van. Az általános kép az egyébként nagyon érdekes, hogy sokat szeretnénk tőle, de egyébként mi is ezt tapasztaljuk az ügyfeleinknél, hogy szeretnének csomó mindent megoldani, de az, hogy akkor egy bizonyos olyan struktúrát építeni köré, ami valóban bizalmat teremt abban, hogy az abból kijövő eredmények azok fenntarthatóak és megbízhatóak, ez még nincsen ott.
Mi a helyzet az innovációval? Ezt azért kérdezem, mert tegnap láttuk minden idők egyik legelszomorítóbb, próbáltam megfelelő kifejezést találni, beruházási adatát Magyarországon.
Minden idők 30 évre visszamenőleg csak.
Igen, igen.
Ja, jó, bocsánat. Szóval, hogy ilyenkor innoválni, és ugye lehet látni, hogy nagyon szorulunk befelé a régióban is, meg egy csomó más területen is, abban, hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy a magyar vállalkozásoknak most van az a kegyelmi időszak, hogy valamit ki kell találni. Valamit innoválni kell, valamin változtatni kell, itt a technológia, itt vannak a világgazdasági újrarendeződések, itt van egy gyengélkedő német gazdaság, stb. Tehát valamiféle lépéskényszert érzékelek én itt újságíróként gazdasági szakemberekkel beszélgetve. Erre reagálnak, vagy terveznek reagálni?
Ezt fel szoktuk menni, nem innováció címkével szoktuk, hanem transformáció egyes elemeire kérdezünk rá, mert azt mondjuk, hogy ebben a változó világban egy egyértelmű transformációs kényszerben vannak a vállalatok, és a nyitó kérdés, amivel ilyenkor indítani szoktunk, az, hogy a vezérigazgató mit gondol a saját vállalata életképességéről, amennyiben a jelenlegi üzleti modell mentén halad tovább. Tehát így is mondhatjuk, hogy amennyiben nem innovál, vagy nem transformál. Ugyan tavaly 40% mondta azt, hogy ha a vállalat ezen a pályán halad tovább, akkor nem lesz 10 éven túl életképes. Idén ez az arány, ez 37%, tehát a némi elmozdulás, pozitív elmozdulás van. Ebből két
dolog. De ez nem valami sok.
Ez nem valami sok.
Ez engem meglep, hogy most azt mondjuk, hogy 40% mondja össze, hogy 10 év múlva is lesz cége, most leegyszerűsítem ezt a dolgot.
Igen, de ez nem egyik évről a másikra történik. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy ez a transformáció zajlik, ez a transformáció lassú, ez a transformáció lehetne gyorsabb, főleg, hogyha megnézzük, hogy áll a régió, meg hogy áll Magyarország mondjuk a globális mintához képest. Egyértelműen látszik benne bizonyos dimenziók mentén, hogy ez egy picivel lassabb, de azt nem lehet mondani, hogy nem zajlik. Tehát a vezérigazgatók azt mondják, most kiemelek néhány példát, hogy erre rá szoktunk kérdezni minden évben, tehát 55% mondja azt, hogy innovatív termékeket, szolgáltatásokat fejlesztett ki, vállalati együttműködéseket kötött, ugye ez globálisan ennek azért van jelentősége, mert azt szoktuk mondani, hogy az iparági határok elmosódnak, és a jövő az együttműködésekben, illetve a más iparágokba való átlépésen is múlik, ugye ez Magyarországon szerintem korlátozottabb, mint egy nagyon-nagyon nagy vállalat esetében, de hogy ezeket ők abszolút visszaigazolják. Uh-huh.
Annyit érdemes hozzátenni, hogy a magyar vezérigazgatók ezen a téren jobbnak érzel, pozitívabban látják a saját aktivitásukat, mint egyébként a globálisak, és ezt egyébként, és kilépe kicsit ennek a felmérésnek a keretei közül, nem mindig érezzük empirikusan, hogy egy annyira innovatív gazdasággal állnánk szemben. Ami itt talán feladhatja ezt az ellentétet nekünk, azért nagyon sok erős gazdasági szereplő van, ami valami fajta globális csoportnak a részeként kell működjön Magyarországon. Sok egyéb globális csoporthoz tartozó tagvállalattal kell, hogy versenyezzen, és valóban abban a versenyben azt tapasztaljuk, hogy a magyarországi vállalatok próbálnak mindent megtenni, hogy fönntartsák a versenyképességet, hatékony termelés. Szóval tényleg ezek a vállalatok, amik itt valami nagy csoport lányvállalatoként működnek, azok valóban sikeresen tudják ebben a tényleg cégcsoporton belül versenyben tartani a pozíciójukat, ami nem könnyű.
Uraim, egy kérdés maradt a végére, ami engem személy szerint megint csak nagyon érdekel, hogy látjuk, hogy 1000 gond van, tényleg, most nem kezdem be megint sorolni. De nagyon hosszú távon meg ott lebeg a klímaváltozásnak, meg a fenntarthatóságnak a kérdése. Lám az előző rovadban is beszéltünk, hogy ugye
ESG van,
meg most már a vállalatoknak ugye ESG jelentést kell csinálni, tőzsdei cégeknek, nagyvállalatoknak, de a beszállítóknak is ennek következtében. Igen. Ez foglalkoztatja vezérigazgatókat, hogy mikor leszünk klímasemlegesek, hogyan tudunk megújuló módon tevékenykedni, körforgásos gazdaság, stb.
Hát közvetlen fejegetésnek nem tekinti.
Én ennél hagy fogalmazzunk erősebben, hogy azt hiszem 12-13% érzi azt, hogy ez bármilyen szempontból azon az időhorizonton, ahol ő egyébként a társaságát irányítani fogja, ez egy kezelendő kockázat.
Ez egyébként furcsa egyébként? Mert közben meg itt van a klímaváltozás hatása. Tegnap beszéltünk az asszályról, vannak a viharkárok, vannak most már biztosítók, újra gondolják, hogy mire adnak biztosítást, mire
nem. Ez aggasztó inkább. Lehet, hogy az a legjobb megfogalmazás. Az, hogy ez nem jelenik meg ezek között a célok között, vagy ezek között a kockázatok között, vagy a kockázati érképükön, amellé még egyet érdemes hozzátenni, hogy a KPI-jaik között sem jelenik meg, hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztésekben valóban aktivitást fejtsenek ki. Mert egyelőre azt nem várható, hogy a magyar vezérigazgató, de egyébként a globális vezérigazgatók azok egyébként azért lesznek motiválva, évvégi bónusz kapnak, hogy ESG típusú tevékenységet folytassanak. Kockázatok között se jelenik meg, motivációban sem jelenik meg. Nagyon, ez azt gondol, mi azt gondoljuk, ez egy ilyen PVC-s vélemény, hogy fontos szerep hárul majd itt a regulátorokra, mert ezen változtatni kell. Hát igen, mert nem egy pontos érzékelés a vezérigazgató.
Ez a nagyon alacsony arány, ez lehet, hogy ez is abból ered csak, amit éppen citáltunk, ugye, hogy egyelőre 2500 nagyvállalatnak meg a pár tízezer beszállítójának kötelező ez az ESG jelentés, de valószínűleg ez is csak a kötelező hát elem, amit le kell jelenteni, be kell mutatni.
Tehát... Meg egy vezérigazgató életében átgondolt, hogy a napi problémákat, amikor meg kell oldani a infláció, geopolitikai konfliktusok, nem tud fölvenni szakembert, hogy a nap végig nehezen jutod el a klímaváltozásig, meg akkor is, hogyha magánemberként érzékeli ezt.
Hát nekem sincs meg, a tizedik órában a műszak vége felé a homlokára, csak úrsa, adoklik a bolygó, még ezt is valahogy kezelni kell.
Igen, ez egy nehéz.
Ez még két dolog, ugye az egyik, hogy ez nem Magyarországra igaz, tehát ez globálisan is igaz, hogy most mondjuk úgy, hogy az érdeklődés alacsony, ami egy magyar sajátosság, hogyha a beruházásokat nézzük, a klímabarát beruházásokat, akkor az Magyarországon egyértelműen költségcsökkentés fókusszal megy, ugye?
Csak
energia költségcsökkentés fókusszal, hogy úgy mondjam.
Költségcsökkentés egyik nézetben, másik nézetben tettem én azért valami, de felszereltem
és ez a rezsiválságból adódó sztori, mert ez az elmúlt évek sajátossága, ez itthon elviszi a fókusz globálisan, sokkal inkább igaz az, hogy a klímabarát beruházások azok értékteremtése is fókuszálnak már. Tehát ebből a tekintetben vagyunk, én azt gondolom, leginkább lemaradva most.
De hogyha belegondoltok abba, hogy számon kérni egy profitorientált szervezeteken, persze. Az, hogy profitorientált szervezetként működnek, az nem egy fair dolog. Szóval az, hogy azért csinál, azzal lehet rávenni a társaságot, hogy klímabarátan működjenek, hogy ennekben látnak valami anyagi előnyt, így ez a strukturális működésük.
Világos.
Hú, hát nagyon tanulságos
volt. A végére, igen. De hát ez jutott a sorrendbe, ezzel tudjuk befejezni. Nagyon klassz, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, tényleg egy izgalmas dolog ez a felmérés. És hát sok sikert a továbbiakhoz.
Előre is. A 15. vezérigazgató felmérés.
Arccal a 15. felmérés.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Szervusztok. Radványi László volt a vendégünk, a PwC Magyarország vezérigazgatója, valamint Mezei Szabolcs, a PwC Magyarország cégtársa.
Mi pedig most menjünk tovább egy rövid zene után aranyköpésről, aztán pedig a logisztika problémáit fogjuk górcső alá venni.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Karl May, vagy Mai Károly német író, az egyik születésnaposunk, ugye hát számos indiános, meg izgalmas kalandkönyv szerzője. Ő még hogyha tele volt csúsztatással, meg nem valós dolgokkal is, ugye ahogy elmondtad, aki jobban beleásta magát az indián életbe, annak furcsák lehetnek ezek, de szerintem nagyon sok fiatal nőtt fel rajtuk, és izgalommal olvasta őket. Azt mondta egy alkalommal, van egy láthatatlan bíró, akit magunkban hordozunk, és akit nem lehet hazugságokkal megtéveszteni. Néma, és mégis beszél, éjjel-nappal szüntelenül halljuk, amint ítélkezik fölöttünk.
Igen, ezt mondta az író, és az a kérdés, hogy tegye mindenki a szívére a kezét, hogy olvastuk Mai Károly regényeiben a neveket.
Ja,
ugye,
hát
hogy nem Shatterhand volt, hanem Shatterhand,
persze.
És hogy Firehand. Kifogta a szelet
Firehand.
De a legnagyobb mégis az volt az Old Deat. Nem értettem, hogy lehet ilyen. Hogy igen. Amikor kiabálnak neki, hogy hé, Old Deat, azt nem értettem gyerekként.
Miért nem választott,
hogy nem választott valami, igen.
Igen.
Old Jim, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Na, menjünk tovább.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
időről időre monitorozzuk ebben a rovadban is a közúti fuvarozóknak a helyzetét, eredményeit, stb. Stb. Most is ezt fogjuk tenni, kalauzunk pedig Lajkó Ferenc, a Digilog Consulting iparági szakértője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
No, hát nem volt könnyű a tavalyi év a fuvarozók szempontjából is, egy csomó minden történt, ezekről be is számoltunk ebben a rovatban, de most akkor megnézzük, hogy jött ki a matek a végére. A negyedik negyedév hogy sikerült a fuvarozási ágazatban?
Hát, ahogy szokták mondani, az életet egy kis szerencsére is szükség van, és hát most már ötödik veszteséges negyedévet zártak a fuvarozók egészen tavaly évvégéig, de hát az utolsó négy negyedév az felfelé görbült nekik, és azért nem véletlen a szerencsét említettem, mert jó lenne azt mondani, hogy megjavultak a dolgok, vagy nagyon ügyesek voltak a fuvarozók, és kitaláltak valami különleges megoldást, de inkább a szerencse mosolygott rájuk. Két olyan tényező, az üzemanyagárnak a jelentős csökkenése, illetve a forint gyengülése az, ami jelentősen javította ugye a gazdálkodásokat. Ezekre a fuvarozóknak nincs ráhatása, tehát ezért mondtam a szerencse faktort.
Hát igen. Ez azért szomorú, ugye, mert a szerencse nem fenntartható, tehát az néha jön, és sokszor nem.
Most sajnos így van, hogy ettől ugye a jövőkép az még ugyanúgy bizonytalan, tehát akár lehet, hogy a Q1, az idei Q1 ez ugyanúgy rossz gazdálkodású negyedév lesz.
Uh-huh. Mennyire sikerült, ugye másról sem szólt az elmúlt esztendő, mint a költségek növekedéséről, és akkor ugye nagy kérdés az, hogyha a szerencséről beszéltél, akkor mennyire ágyaztak meg a szerencséjüknek a fuvarozók, mennyire sikerült azt mondani, hogy hát növekedtek a költségeink, legyenek kedvesek akkor a mélyebben a zsebükben nyúlni, tisztelt megrendelők?
Hát azt tudom mondani, hogy részbe sikerült áthárítani. Önmagában egyébként a belföldi fuvarozók 5,3%-os, pontosabban a nemzetközi fuvarozók 5,3%-os, vagy a belföldi fuvarozók 11,9%-os fuvardíj emelkedését nézzük, akkor egyébként ez egy nagyon jó képet mutat. Sajnos azonban a költségeinknél jóval magasabb emelkedést produkáltak. Ugye ahhoz képest, hogy a negyedik negyedévben 3,8%-os volt az átlagos infláció, a nemzetközi fuvarozásban 8,2, tehát több, mint a duplája, a belföldiben pedig 14,6%-kal nőttek a fuvarozás költségei. És ugye adódik a kérdés, hogy ugye az előbb én azt mondtam, hogy csökkent az üzemanyagár, ez benne van ebbe. Tehát az üzemanyagár csökkenésen kívül nőtt ennyit, és hogy akkor mi a bónusz kérdés, hogy akkor mi okozta ezt a nagy növekedést? Hát ennek a háromnegyedét a hazai és az európai használatarányos útdíjaknak az extrém növekedése okozta. Ezek ugye adóterhek.
Hú, ez is azért egy érdekes dolog, és akkor van-e meló? Azaz van-e fuvarozni való áru? Mert ugye a magyar gazdaságból is, az európai gazdaságból sem jönnek nagyon-nagyon jó hírek.
Hát most az pár percet citált rossz beruházási adatoknak is egyik fő komponense volt ugye a logisztikai beruházások és egyéb beruházások elmaradását. Ez nyilván érinti a fuvarozóknak a teljesítményét és a rendelés állományát is.
Hát divatosan szólva igazából csak csúran cseppen, tehát mind a legnagyobb probléma, vagy árualapot biztosító területnek az alulteljesítés, az ipari termelés, tehát itt nagyon komoly visszaesés volt. Egész tavaly évben ugye 4%-ot esett az ipari termelésnek a volumene, most hozom, a volumene, tehát nem az értéke, és ez egyébként a negyedévben is, mint minden negyedévben negatív értéket mutatott az előző évhez képest. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy kevesebb ipari terméket kellett szállítani, és ugyanez a helyzet az építőiparban is, tehát az is egy egész éves átlagban is egy közel 3%-os mínuszt szenvedett el. Ott is ugye nem szolgáltatások azok, amikről beszélünk elsősorban, hanem valós reálgazdasági árumozgások. Egyetlen terület van, amire azt mondhatjuk, hogy jól teljesített, és a fuvarozóknak komoly árualapot jelent, az pedig a belföldi kiskereskedelmi forgalomnak a volumene. Az az egyetlen érték, amire azt lehet mondani, hogy jó. év-év összehasonlításban 2,8%-ot, és az utolsó negyed évben is 2,6%-ot javult. Tehát a belföldi fuvarozók, akik ugye elsősorban szállítják ezeket a kiskereskedelmi ugye, árukat, most a boltok forgalmára gondoljunk elsősorban, azok egyébként már közelebb vannak a kilábaláshoz. Még az ipari termelésnek jobban kitett nemzetközi fuvarozók viszont még mélyen benne vannak a volumen hiányos időszakban.
Az idei évre is ez adhat fogóckodót, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ami növekedés lesz, az is inkább a belföldi keresletre lehet alapozni. Ugye van egy reálbér növekedés, ami ezt most egy picit hajthatja, akkor ezzel számoltok?
Nagyjából ezzel lehet számolni, hogy mi is ugye vizsgáljuk a profi makroelemzőknek az anyagait, azért abból azt olvassuk ki, hogy alapvetően a belföldi kiskereskedelmi forgalomnak a lassú, de stabil növekedésére lehet számítani. Az ipari termelés esetében, mivel ez nem egy magyar jelenség, tehát elsősorban a hazai ipari termelés az európai és a globális ipari termelés keresleti visszaesése miatt szenved, tehát nem tudjuk befolyásolni érdemben rövid távon, ezért az első fél évben egyáltalán nem látunk semmilyen olyan biztató jelet, ami azt ígérni, hogy majd javul. Vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy majd a BMW gyár, meg a BYD gyár, ha a Q4-be beindul, az ugye lök egyet a gazdaságon, és azon belül is, hogy az ipari termelésen. Mi nagyon szeretnénk hinni ezt, hogy ez így lesz, mert kell, mint egy falat kenyér a fuvarozóknak is, de azért látva az autóipari kereslet visszaesést, elképzelhető azért, hogy ezek a gyárindulások csúsznak esetleg, vagy pedig lassabban futnak fel, mint gondoljuk. De már leghamarabb a második fél évnél komolyabb fellendülést nem prognosztizálunk mi sem.
Az a kérdésem, már régóta fel akarom tenni, hogy mennyit lehet keresni egy fuvarozó vállalkozással? Ez egy jó biznisz?
Nézd, minden relatív, hát most ez hagyományosan Magyarországon és egyébként az Európai Unióban is ezt low margin business kategóriába sorolják. Nem tudom egyébként mi a high margin, ugye én mindig a fuvarozásban dolgoztam, úgyhogy csak álmodoztam arról, hogy mik lehetnek a high margin
iparágok. Meg tudsz róla, hogy vannak ilyenek is, mert mondják.
Mindig mondják.
Az üdítőit, az energiaital és üdítőgyártás, arról azt mondják, hogy
igen,
Engem mindig elkerült. A tisztességes haszon ebben a szakmában, ami jellemző is, az egyébként 4-6%-os adózás előtti profitot jelent, tehát azért ezt low marginnak mondják, igen.
Igen. A kilátásokban valami biztatót így a beszélgetés végére tudsz érdemes mondani, vagy hát reménykedjünk és bízunk a szerencsében, ha már ezzel kezdtük a beszélgetést.
Előadásaimat gyakran fejezem be, legalábbis az elmúlt másfél évben azzal, amikor fuvarozóknak tartok, hogy ugye az ember tragédiájából ember küzdj és bízva vízzel, tehát de hogyha egy kicsit profitban közgazdasági hangnemet akarunk megütni, akkor mondhatjuk azt, hogy ugye a ciklusok ugye váltják egymást, egy alacsony ciklus után, amiben most vagyunk, mindig egy felfelé ívelő ciklus jön, csak két probléma van vele, hogy nem tudjuk, hogy a mostani meddig tart.
Igen, itt azért
a kitartás és a túlélés az a legfontosabb kérdés most a fuvarozóknak. Sajnos könnyen jöhet, hogy a Q1 és a Q2 is még veszteséges gazdálkodást hoz, mert ugye amíg nincs elég volumen, addig ugye nagyon nagy a verseny ezen a piacon, mert ez egy nagyon versenyző piac, több ezer vállalkozás van Magyarországon és több százezer Európában. És ugye fontos lehet még, hogy azért a kapacitás már elkezdett csökkenni, mivel ugye nem áll helyre belátható időn belül a keresleti oldal, vagyis nincs elég áru, ezért a fuvarosok 5 negyedéves veszteség után már a Q4-ben komolyan elkezdték csökkenteni a kapacitásaikat, tehát egyszerűen nincs más választásuk, úgyhogy ez már történik, de majd egy következő alkalommal erről is mesélek.
Oké, rendben, keresni fogunk. Hát mi bizakodók
hajrá,
vagyunk, ahogy ti is.
Magyarország, igen. Hajrá, fuvarozók!
De én nagyon jól hangzott, hajrá, fuvarozók!
Én is ezt mondom. Jobb ilyen, ennyivel tudjuk befejezni. Köszönjük még egyszer. Szép napot!
Szép napot!
Szervusz!
Szép napot!
Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting iparági szakértőjével beszélgettünk a fuvarozók helyzetéről.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
No, kérem szépen, Schmidt Andreát várják munkaállomásán, hogy híreket mondjon, aztán jövünk vissza, mégpedig mesél a múlt rovatunkkal, melynek témája a Vigadó születésnapja lesz. Lesz benne ágyúzástól kezdve minden, úgyhogy bálok, fény, pompa, csillogás, haverok, buli, Fanta csak azért nem, mert hogy az régebben még nem volt. Úgyhogy tartsatok továbbra is velünk, verbális tűzijáték várható Katona Csabával.